Kegyelem és békesség nekünk Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepének igéjét, a rómaiakhoz írott levél 11. fejezetéből, a 33. verstől a 36. versig a következőképpen. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát? Vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindannyian tudjuk, hogy Szent Háromság ünnepe alkalmával a Szent Háromság dicsérete áll a középpontban. Vannak, akik azt mondják, hogy na de hát ez a fogalom, hogy Szent Háromság nincsen benne a Bibliában. Hogyha mondjuk kezünkbe kapunk egy Őrtorony című kiadványt, akkor valószínűleg találkozunk a alapjain ezzel a kifejezéssel, vagy ezzel a témával. Én azt szoktam mondani a hittanosoknak, különösen felnőtt hittanosoknak, hogy valóban így van. Ez a kifejezés, hogy Szent Háromság nem szerepel a Bibliában, hiszen később fogalmazták meg a keresztény tanításnak ezt a legalapvetőbb tételét, de az, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek együtt szerepelnek, mint isteni személyek a Szentírásban, azt senki nem tagadhatja. Gondoljunk arra, amit minden keresztelés alkalmával elmondunk, hogy menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Vagy gondoljunk arra, amikor Jézus azt mondja a János 10-ben, a jó pásztorról szóló fejezetben, hogy én és az Atya egy vagyunk. Vagy hogyha olyas valakivel vitázunk erről a témáról, akit ez nem győz meg, akkor keressük ki neki a Filippi 2-t, ahol azt mondja Pál apostol, hogy az Úr Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő az Istennel. Vagyis nem tekintett rá úgy erre a hatalmára, mint amit ki akart volna használni ezen a földön. Ő ugyanúgy élt, az nézett szembe a problémákkal, a szenvedéssel, a halállal, mint mi. De egyébként az egész Új Szövetség végig úgy szólítja meg, úgy nevezi Jézust, mint Úr, mint Urat, ami a görögben a Kyrios névvel szerepel. Ugyanezt a szót használták az Ószövetségben az Atya Istenre. Teljesen egyértelmű, teljesen világos, letagadhatatlan az, hogy Jézusról úgy beszél a Biblia, mint Úrról, mint Istenről, és ugyanígy beszél a Szentlélekről is. A lényege a Szent Háromság tanításának az, hogy hogy Isten három személye teljes mértékben egymásra van hangolva, egymásra figyelnek, egymásnak engedelmeskednek, és szeretik egymást. Lényegében ezért egyedülálló a keresztény tanítás minden más vallással ellentétben, mert a Szent Háromság személyei közötti szeretet az, amely megvalósulhat közöttünk is. Viszont kikutatni, megérteni ezt a titkot, azt hiszem, hogy nem fogjuk tudni sohasem. Madács az Ember tragédiája című művében Lucifernek a szájába adja a aki Évának és Ádámnak mondja, hogy sokan a tébolydában fognak kikötni majd, ha meg akarják fejteni ezt a titkot. És én azt hiszem, hogy nagyon igaza van Madásnak ebben a gondolatában. Tényleg nagyon sokan beleőrülnek abba, akik megpróbálják az Isten titkát megmagyarázni. Lefektetni pontról pontra, hogy mit, hogyan tanít, mondjuk a Szentírás. De akár a másik oldalt mondhatom, akik mondjuk tagadják Isten létét, abba is bele lehet őrülni. Tehát tagadni a kikutathatatlant, a végtelenséget, meglehetősen merész vállalkozás, beletörik az ember bicskája. Ez olyan, minthogyha napba akarunk nézni, és a szemeinkkel, a puszta szemünkkel akarjuk a napot felfedezni. Bár hozzáteszem, hogy a hasonlat túl gyenge. Az Isten a naphoz képest jóval erősebb kisugárzással bír. Augustinus egyházatja azt mondja, hogy olyan ez, mint amikor egy kisgyermek ki akarja merni a tenger vizét egy kagylóval. Ugyanilyen próbálkozás kagyló méretű értelmünkkel megfejteni a kimeríthetetlen Szentlélek titkát. Lehetetlenség. Éppen ezért, aki Jézus követésére, Szent Háromság Isten követésére adja magát, annak lesz egész életében csodálkozásra oka. Megvan a nehézsége ugye Jézus követésének, hogy nem tudjuk kifürkészni az ő lényét. Hát csak hozzáteszem zárójelbe, még egy másik ember lényét sem tudjuk igazából kifürkészni. Még egy másik embernek a világa is, lelki világa is jóval bonyolultabb annál, sem, hogy meg tudnánk ismerni, akár csak félig is. Hát mennyivel inkább nagyobb Isten valósága. Ez a nehézség, de a pozitívum viszont az, hogy éppen ezért az Istent követőnek állandóan lesz része meglepetésekben. Állandóan várnak rá csodák, újabb és újabb felismerések. És ezért nem lesz az élete besavanyodott. Ezért nem lesz az élete egysíkú. Ezért fogja mondjuk jobban felvenni a harcot azzal a jelenséggel, ami ma egyre inkább megjelenik, és így nevezünk, hogy kiégés. Azért, mert mindig újabb és újabb felismeréseket kap, ajándékokat, meglepetéseket az Istentől. Tegnap, amikor a Papp László sportarénában voltunk az Ez az a nap rendezvényen, hát olyan 10 000 ember gyűlt össze, teltház volt, minden jegy elkelt. Óriási dolog, akik voltak már ilyen rendezvényen, vagy mondjuk voltak egy LVS nagygyűlésnek a nyitó ünnepségén 1984-ben, vagy valami hasonló rendezvényen, tudják, hogy milyen nagy dolog az, amikor ennyi hívő összegyűl. És hát voltunk azt hiszem 12-en Nagytartsáról, több mint az 1000-eléke a jelenlévő csapatnak Nagytartsai volt. Szóval azért beszélek erről, mert az egész rendezvénynek egy fontos része volt az, amikor körülbelül 8 vagy 10 egyházi vezető is, a pünkösdi egyházvezetőktől elkezdve, Fabinyi Tamás püspök úron keresztül, mint evangélikus püspökön keresztül, katolikus püspökökig imádkoztak együtt, népünk, nemzetünk megújulásáért, hitrejutásért. Kimondottan örültem annak, hogy Fabinyi Tamás püspök úr azokért a fiatalokért imádkozott, akik úgy döntöttek azon az alkalmon, hogy letérdelnek, és kérik az Úr Jézust, hogy legyen az életüknek az ura. Most először kérik azt, hogy lépjen az életükbe, a szívükbe, hogy bocsásson meg nekik mindent, és adjon nekik új életet. Nagyon fontos dolog ez, és volt egy bizonyságtétel, és igaz, hogy csak a videó útján, mert aki a bizonyságtételt, vagy akiről a bizonyságtétel szólt, Zámbori Soma, most éppen egy fölközi tengeri pálapostól úton van a vitorlás hajójával. Nem tudom, hogy kinek ismerős ez a név, hogy Zámbori Soma. Én akkor hallottam először, nem voltam otthon a Barátok közt című műsorban, soha nem néztem meg talán egyetlen részen végig. Lényeg az, hogy utána néztem az interneten, hogy hát ő mikben játszik, milyen filmekben, mert színész. És hát ő beszélt az életéről, hogy hát ő nem színész akart volna lenni, hanem inkább agysebész, meg öttusázó olimpiai bajnok, hát nem kis célokat tűzött ki maga elé, de hát egy baleset folytán ebből nem lett semmi. És aztán, ahogyan szokott lenni, általában a fiatalok nem sokat tudnak választani, higgyük el, tehát vagy választják az Istennel való utat, vagy marad az ital, a mámor, a buli hátán, hát ő ebbe az utóbbiba került. Viszont azt is elmondta, hogy mindenféle vallási irányzat érdekelte, jöjjön az keletről, jöjjön az nyugatról, jöjjön az északról, délről, mindent próbált. Azt mondja, egyetlen dolog volt az, ami állandóan nyomasztotta, ez a halálfélelem, ez a halál téma. Amikor ehhez a ponthoz jutott, akkor fogalmazódott meg bennem ismét, hogy bármennyire is nehéz ez, áldott dolog, hogy szembe kell néznünk ezzel a témával. Ez mindenkit meg szokott akasztani. Ez mindenkit elgondolkoztat az Isten dolgairól. És ebben az állapotban, ebben a lelki állapotban jutott el egy gyülekezeti alkalommal, egy istentiszteletre, és azt mondja, ott minden kérdőjel szétrobbant, megszűnt, mély összetörtségben ültem ott a menyasszonyommal, és átéltem a bűneim bocsánatát, az újjászületést. Amit így fogalmazott meg, ez nagyon tetszett nekem, fiatalos volt, egyértelmű, nem vallásos szöveg, csak nyugi volt, csak pihi, csak biztonság. Talán így lehetne az újjászületést megfogalmazni. Nem lehet jobban elmagyarázni, mert ez is a Szent Háromságnak a titka. Talán megfigyeltük, biztos sokan századjára hallották már Nikodémusnak a történetét János 3-ból, hogy faggatja Jézust az újjászületés titkáról. Én most figyeltem meg, hogy nem ad választ Jézus Nikodémusnak, hogy hogyan történik az újjászületés. Nikodémus felvet egy verziót. Lehetséges lenne az, hogy visszamenjek az anyám méhébe és megszülessek ismét? Jézus csak elhárítja, és azt mondja, hogy ugyan mit gondolsz, Nikodémus? Hát ami testtől született, test az. Vagyis ne gondolkodj újra születésen, reinkarnációban. Hát ami testtől született, test az, az nem változtat meg semmit. Ami lélektől született, lélek az. Aztán felvázol egy másik verziót Nikodémus, ismét megkérdezi Jézustól, hogy hát hogyan történhet meg mindez. Jézus megint azt mondja, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezt? Nem válaszolja meg. És most jövök rá, hogy miért nem. Hát azért, mert nem lehet elmagyarázni az újjászületés titkát, ahogyan a születést sem lehet elmagyarázni, az egy titok. Lehet a folyamatokról valamit mondani, de hogy most akkor az miért indul be? Még most sem tudják egyébként a nőgyógyászok, hogy pontosan miért akkor indul be és hogyan. Csak mondják, hogy jaj, talán ekkor, jaj, talán. Miért késik, miért jött hamarabb? Ezek titkok. A születés, az titok. Az újjászületés, ezerszeresen titok. Annyit lehet biztosan mondani, hogyha valaki szeretné, ki kell, hogy tegye magát a szülőszoba viszontagságainak. Hát ez a gyülekezet, ez a szülőszoba. Aki szeretne az újjászületésből részesedni, ki kell, hogy tegye magát a Szent Háromság Isten hatásának, mert ő végzi az újjászületést. Egy esküvőn így fogalmaztam meg, hogy gyönyörködni kell Istenben, hiszen így mondja a 37. Zsoltár, hogy gyönyörködje az Úrban, és megadja szíved kéréseit, mert ugye nagyon fontos minden ember számára a szívünknek a vágya, a gyönyör. Erre vágyunk. Ez irányítja az életünket. Igen, ám, de a Zsoltáros tudja a sorrendet, hogy először az Úrban kell gyönyörködni. Őt kell előtérbe helyezni. És akkor a szívünk vágyai teljesednek. És azt akkor az esküvőn úgy fogalmaztam meg, hogy ha úgy gyönyörködsz a kedvesedben, a házastársadban, hogy abban te meglátod a Krisztus arcát, az ő szemében, az ő szemének a ragyogásában, a Krisztus ragyogását, akkor megmarad a szerelem. Mert miért szokott elmúlni? Mert az ember nem erre néz, hanem minden másra. De megöregszik az ember. De elmúlnak a dolgok. Elmúlik az arcunk szépsége. Minden elmúlik. De hogyha tudjuk, hogy abban a másik emberben a Krisztus él, akkor megmarad az egymás iránti szeretet, tisztelet. Ha gyönyörködünk az Úrban, akkor egészen másképp alakul az életünk. Vagy ahogyan temetésen mondtam, az mutatja, hogy mindannyian Isten felé vágyódunk, hogy nyitottak vagyunk a végtelenre. Miből tudom azt, hogy nyitottak vagyunk a végtelenre? Hogy mindig többre, újra, másra vágyunk. Sohasem mondja a szívünk azt, hogy ennyi már elég. Soha. Akárhány milliárdot nyernénk. Soha. Mert véges dolgok nem tölthetik be a végtelen utáni igényünket. A végtelen utáni vágyunkat. És én egyetlen dolgot tudok ezen a világon, ami végtelen. A Szent Háromság Isten. Ő a végtelen. Ő az örökké való. Nincs más, ami örökké lenne. Örökké megmaradna. Utána vágyunk, utána vágyódunk, és rá van szükségünk. Benne kell gyönyörködnünk. És egészen másra teszi az életünket. Gyakran teszik fel a kérdést, ezt így feltették a tegnapi ez az nap rendezvényen is, hogy lelkes keresztények szokták ezt a kérdést feltenni, hogy Istenben való bizalomra, a reménység, bizalomra biztassanak, a reménységünk erősödjön Istenben, hogy hiszitek-e, hogy Isten mindent megtehet? Mindenki zúgta, hogy igen, hisszük, vagy hiszed-e, hogy nincs olyan probléma, amit ne tudna megoldani? Még erősebben mindenki rávágta, hogy igen, igen. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor az ember benne van a problémákba, és már nem ilyen erős a hite. Nekem az jutott eszembe, hogy néha azt sugallja egy-egy ilyen kérdés, minthogyha az, hogy Istennek mindenre van hatalma, azt jelenteni, hogy mindent meg akar oldani az életünkben. De hát ez nem így van. Ez valami olyan lenne, hogy el tudom képzelni, hogy gyerekeim összejönnek, és akkor megtárgyalják azt, hogy mire képesek apa meg anya. És akkor kitalálják, hogy hiszitek-e azt, hogy apa és anya képes nekünk mindannyiunknak venni egy-egy laptopot. Hurrá! Igen, felemeljük a kezünket, mindannyian hisszük. Csak én azt mondom, hogy én nem veszek egyikőtöknek sem. Majd amikor szükség lesz rá, akkor. Ez két külön dolog, hogy én mire vagyok képes, és mit teszek meg. Mert gondolkodok. Mert jobban tudom azt, hogy mikor van valamire szüksége a gyermekemnek, és mikor nem. Vessük össze ezt a gondolatot azzal, amit mondtam, hogy mi megpróbáljuk a kagyló méretű értelmünkkel kikutatni az Isten bölcsességét. Hát még egy gyermek sem tudja kikutatni a szülei bölcsességét. Mennyivel kevésbé tudnánk mi az Istenét kikutatni? Szóval itt olvastuk az ágendában. Örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Itt van, örökké való Isten, akit megteremtette a föld határait, aki a föld határait megteremti, aki ezt az egész világot megteremti, az mindent meg tud tenni. Afelől kétség nincs. De hogyan folytatódik? Kifürkészhetetlen az ő bölcsessége. Tehát azt viszont nem tudom. Nem tudom, hogy ő hogyan szeretné vezetni az életemet. Nem tudom. Egyet tudok tenni, rábízni magamat, mint a gyermek a szülőjére. Engem az apa és anya szeret. Jó, nem vette meg nekem azt, amire vágytam. Persze, nem tudtam volna még úgysem kezelni, nem is nekem való. Mindig azt adja, amire szükségem van. Bízik. Hát ezt a bizalmat szeretné Szent Háromság ünnepén az Isten elültetni bennünk irányába. Tehát Isten tudja, hogy mit, mikor. Mi persze sokszor érezzük magunkat nagyfiúknak, meg nagylányoknak, és mondjuk azt, hogy mi másképpen csinálnánk ezt, Uram. Azért az jobb lenne, hogyha ez így lenne. Pál apostol viszont azt mondja, hogy ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává. Tanácsadói lennénk az Istennek? Nagyon merész gondolat. Szent Háromság ünnepén a magasztalás, az Istenben való gyönyörködés van a középpontban, nem az Isten megfejtése. Így fogalmazott az egyik nyugdíjas lelkésztársunk, hogy itt csak levet saruval szabad megállni és tovább menni. Ez az alázatot jelenti. Nem tudjuk megérteni. Az ámulat arról szól, hogy nem mi akarjuk megváltoztatni az Istent, nem mi akarunk tanácsadójává lenni, hanem engedjük, hogy ő formáljon át bennünket. Nekünk kell megváltozni, nem neki. Minket kell tanácsolnia, és nem nekünk őt. És hogyha ezt tesszük, akkor gyönyörködni fogunk benne, találkozni fogunk vele az ő fiában, a végtelennel, azzal a végtelennel, aki képes lett végessé lenni értünk, meghalni értünk. És kifejezésre juttathatjuk az imádatunkat, például, amikor az úrvacsorában letérdelünk. Ez az imádatnak a kifejezése. Gondoljunk arra most, amikor jövünk az úrvacsorához. Imádjuk a Szent Háromság Istent, aki végtelen létére végessé vált, testével, vérével táplál bennünket, hogy mi is végtelen, azaz örök életet élhessünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, csak tapogatózni tudunk mindazzal kapcsolatban, amit te számunkra elmondtál, mindazzal kapcsolatban, amit tanítottál tanítványaidnak, az Isten országáról, saját magadról, Isten személyéről. De tudjuk azt, hogy elegendő az, hogyha imádunk és dicsőítünk, ha leborulunk eléd úgy, ahogyan leborultak előtted, amikor feltámadtál. Kérünk téged, hogy megtapasztaljuk az életünkben a te benned való gyönyörködésnek, a téged magasztaló életnek az erejét. Ámen.